Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Nagy Károly.
Jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. A prémium kategóriában ma igazi gyors jelentés eső lesz. Számos cég elküldte a befektetőknek, nyilván nem csak a befektetőknek, hanem mindenki számára a számait, és hát megnézzük majd a cégek közül a Glosterét, vagy éppen a Masterplastét, de még a Cipanoniát is, hogy hogyan jelentettek, hogyan abszolválták a harmadik negyedévet. Mindenekelőtt azonban a Glosterről, ahol céláremelést hajtott végre az Erste. A vonalban az Erste befektetési ZRT részvényelemzője Nagy András. Szervusz, András!
Üdvözlök, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is!
A Gloster egy informatikai vállalat, és már többször beszéltünk arról, hogy hogyan alakul ennek a társaságnak a sorsa. Miért léptetek meg céláremelést, és ehhez képest mi az ajánlása a papírral kapcsolatban?
Az részvényre megfogalmazott célárunkat 748 forintra emeltük meg. Korábban még 413,5 forint volt a célárunk, tehát ehhez képest egy viszonylag jelentős céláremelés történt a papírban. Erre azért volt szükség, vagy azért hajtottuk ezt végre, mert hogy októberben egy jelentős akvizíciót jelentett be a társaság. A Minero IT Hungary Kft-t vásárolták fel. Ez egy autóipari szoftverbeszállító vállalat. Elsősorban a három nagy ismert német prémium autógyártó részére szállítanak szoftveres megoldásokat. Ezeket a szoftvereket nem elsősorban az autókban alkalmazzák, hanem magának a gyáraknak a vezérlésében működnek közre, tehát például a gyártósorokat irányítják ezek a szoftverek, és ez egy nagyon jelentős mértékű lépés a Gloster csoport életében, hiszen csak a Minero 2020-ban közel 1 milliárd forintos árbevételt és több mint 460 millió forintos EBITDA-t ért el. Ugye a tranzakciót követően úgy döntöttük, hogy technikailag egy rövid időre, néhány hétre felülvizsgálat alá helyeztük a részvényeket, és ugye ezt követően jelentkeztünk most egy frissített elemzéssel. Annak ellenére, hogy 748 forintra megemeltük a célárat, ajánlásunk az a részvények eladása. Ennek magyarázata az, hogy a célárat megelőző napon a záróár az kb. 19%-kal magasabban volt, mint az általunk számított célárfolyam. Így, mivel egy jelentős leértékelődési kockázatot látunk a részvényben, ezért eladásra javasoljuk.
Milyen volt úgy egyébként a harmadik negyedéve a Glosternek? Az akvizíció mellett is egyébként jól teljesített a vállalat?
Egy extend kategóriás papírról beszélünk, így náluk nincsen negyedéve kötelező közzététel. Első fél éves közzététel volt csak náluk, illetve a harmadik negyedévre vonatkozóan csak a rendelés állománynak a nagyságát publikálták. Ezek a számok egyébként jól teljesítettek, és egy jelentős növekedés volt bennük. Egyébként ezekben még a most végrehajtott, ugye októberben bejelentett akvizíciónak a hatása még nem látszott. Erről majd a későbbiek folyamán kaphatunk részletesebb képet.
Hogy látod egyébként, akár az extend kategóriás papírok, nem csak a Glostert említve, akár a kisebb papírok mennyire kapósak most így évvége felé, mert persze elindult egy kamatemelési ciklus a Magyar Nemzeti Banktól, tehát akár állampapírral is egyre többet lehet keresni, úgymond, de hát azért magas az infláció is. Nagyon-nagyon keresik a kis befektetők, főleg az ilyen jellegű lehetőségeket, tehát hogyha egy-egy vállalat jó hírt közöl, nem csak a teljesítményéről, hanem mondjuk vállalati felvásárlásról, akkor azt mostanában nagyon nagy forgalommal és emelkedéssel díjazzák?
Azt mondom, hogy önmagukhoz képest ilyenkor kiugró mindig a forgalom bennük. Most arra kialakult egy olyan elsősorban kisbefektetőkből álló befektetői kör, akik aktívan követik ezeket a extendes papírokat is, és ennek megfelelően aktívan kereskednek benne. Ugye a Gloster példájánál maradva, ugye azt elemzem, és azzal vagyok úgy napra készebb, ott most arra azt tapasztaljuk, hogy azért a forgalom az többnyire milliós nagyságrendet el tudja érni, míg néhány hónappal ezelőtt az is előfordult, hogy egy-egy nap nem volt benne kötés, vagy akár napokig nem volt bennük kötés. Tehát abszolút látható az, hogy a befektetőknek egy köre elkezdte megismerni az extend kategóriát, és ott is aktivizálták magukat. Ugye, ahogy említettem, az elsősorban a kis befektetőkre értendő, a nagy befektetők, az intézményi alapkezelők egyelőre viszonylag távol tartják magukat ettől a piactól. Ugye itt elsősorban azért is, mert hogy a DAPI néhány millió forintos forgalom, ez számukra azért még alacsony, egy nagy alap részéről, ugye nem feltétlenül tudnak akkora mértékben vásárolni, ami számukra mondjuk értelmezhető nagyságrend lenne, és megérné ezért foglalkozni velük.
Jól sejtem, hogy extend kategóriában nincs úgy általában osztalék fizetési ígéret, mert hogy még tulajdonképpen csak ilyen bevezetés előtti fázisban vannak a cégek?
Igen, nagyon gyakori az, hogy azért jönnek ezek a cégek tőzsdére, mert hogy a növekedési terveikhez, akvizíciós célokhoz friss tőkére van szükségük, és egy tőkebevonás miatt jelennek meg a tőzsdén. Ugye ebből a vállalati életszakaszból adódóan jellemzően náluk még nincsen osztalékfizetés. Ugye ez a Gloster esetében is így történt, hogy azért jöttek tavalyi évben tőzsdére, mert hogy az így tőkeemelésből származó finanszírozási forrást azt akvizíciókra tervezték fordítani. Ugye nagyjából mostanra ezeket az akvizíciókat megvalósították, és egy társaságnál mindig olyankor merülhet fel az osztalékfizetésnek a lehetősége, amikor nem kell jobban megtérülő terjeszkedési célok megvalósításához az eredményt felhasználni. Ugye mindig, amikor a társaság egy nyereséges évet zár, akkor lényegében kettő választás van leegyszerűsítve az eredménynek a felhasználására, vagy kifizetik a részvényesek felé osztalékként, vagy a másik lehetőség, hogy a cégben tartják ezt az összeget, és ebben az esetben pedig jellemzően ugye a növekedési célok érdekében forgatják ezeket vissza.
Meglepődni, hogyha extend kategóriás cég nem feltétlenül Gloster, hanem más vállalat osztalékfizetést jelentene be?
Nem tartom kizártnak. Szerintem jelenlegi fázisban ez még nem annyira valószínű, de egy-két éves távon belül, akár a extend kategórián belül is elérhetnek a cégek oda, hogy nagyon jó az eredménytermelő képességük, éppen nem szükséges nekik a finanszírozás, tehát ilyen szempontból jobban megéri nekik osztalékként kifizetni a nyereségnek egy részét, semmint visszaforgatni a társaság működésébe. Azt el lehet mondani, hogy főként a kisebb részvénytársaságoknál van egy törekvés arra, hogy néhány éven belül tudjanak osztalékot fizetni, ugye már csak azért is, hogy azok a befektetők, akik mondjuk a kezdetektől velük vannak, ne csak az árfolyam nyereségen keresztül tudjanak részesedni a vállalat sikeréből, hanem picit ilyen folyamatos jelleggel az osztalékon keresztül is tudjanak részesedni a vállalat profitjából.
Nagy Andrást, az Erste Befektetési ZRT részvényelemzőjét hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál.
Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Nagy Károly.
Ahogy említettem, a prémium kategória elején gyors jelentési dömping volt, és hát a Masterplus számairól is beszélgetünk majd a következő percekben, nem csak a számokról persze, hanem gazdasági folyamatokról is, meg hát a cégnek a terveiről. A Masterplus elnöke Tibor Dávid a vonalban, jó napot kívánok!
Köszönöm szépen a lehetőséget, jó napot kívánok!
Egy nagyon impozáns gyors jelentést közöltek a harmadik negyedévről, meg hát az első 9 hónapról. Leginkább emlékeim szerint a nyereség emelkedése volt, ami tényleg kiugró volt. Egyrészt mennyire tartható ez ön szerint, ez hogy látja, másrészt a negyedik negyedév mennyire lehet mondjuk hasonló a harmadik negyedévhez?
Az fontos, hogy ezek a trendek, amelyek zajlanak, azt gondolom, hogy középtávon mindenképpen erősek maradnak, azaz az építőanyagipar azon belül is a szigetelő anyagipar fejlődése és jelentős kereslete, valamint az egészségipari termékek továbbra is azt gondolom fókusztermékek is fontos terület maradt. Tehát általánosságban egy jó külső környezetre számítunk, és az, hogy a vállalat teljesítménye a negyedik negyedévben az eddigi, az első 3 negyedévhez hasonló szinten folytatódjon, erre minden esélyünk megvan.
Milyen kilátásaik vannak a jövő évvel kapcsolatban, mert tényleg nagyot mennek idén az építőipari termékek, hát leginkább persze az árazásuk, de nagyon sok területen hiány kezd mutatkozni. Nem tudom, egyrészt mondjuk, hogy a hiány mennyire érződik még egyes termékeknél, másrészt jövőre hogyan próbálnak megfejlődni?
Maga az építőipar fejlődés, azt azért fontos leszögezni, hogy nem egy magyar jelenség. Tehát az európai helyzet jelenleg, hogy a Covid miatt otthon maradt emberek, változó lakhatási igényű emberek, az a trend, hogy a karbonsemlegesség elérésének érdekében mindenhol gyakorlatilag Európa szerte különböző típusú támogatásokat lehet kapni a felújításokra, illetve egyre inkább előírássá válik a magas energetikai hőszigetelési szint. Ez az egész szigetelőanyagipart, építőipart Európa szerte húzza. Ezt a trendet mi egyébként egy évtizedes trendnek látjuk, tehát anélkül nincsenek klímasemlegességi célok, hogy az épületek szigetelése az ne javuljon, mert a legolcsóbb energia az az el nem használt energia, és a mai energiaárak mellett azt gondoljuk, hogy ennek a növekedésnek a motorja nem fog kifulladni. A másik nagy területünk az egészségipar. Hát ugyanott ez egy nem pozitív hír, de az esetünkben azt gondolom, hogy az üzleti hatása pozitív lehet annak, hogy a COVID negyedik hullám az a vártnál erősebben köszöntött be. Ezáltal az egészségipari higiéniai termékekre való igény valószínűleg az utolsó negyed évben és a jövő év kezdetén is Európa szerte fennmarad. Úgyhogy ilyen értelemben én nem csak az utolsó negyed évre, hanem 2022-re is alapvetően pozitív külső környezettel számolok, és ehhez jön még hozzá az, hogy a Masterplast Szabadkán üvegszövetberuházást hajtott végre, ami jövőre indul, illetve a magyarországi egészségipari beruházásunk is még csak az induló termelési szakasznál tart, tehát a jövő évben fog felpörögni.
Mennyire látszódik az, hogy azért az ellátási láncokkal gond lehet még akár jövőre is, vagy mennyire kezd kiegyenesedni a dolog?
Mi arra számítottunk eredetileg, hogy ez az év, ez a normalizálódás éve lesz, és hogy ilyenkorra már az év vége felé azok az irreálisan magas, mondjuk távol-keleti konténerdíjak, vagy azok a jelentős hiányok, amelyek egy-egy például építőkémiai alapanyagot érintenek, ezek megszűnnek, tompulnak, de sajnos nem ez történt. Tehát azt látjuk, hogy ahelyett, hogy megnyugodott volna a rendszer, az újraindulás utáni sokkok azok jönnek, ugye november híre volt az energetikai sok, ami az építőanyagokat egyértelműen érinti mind az elektromos ára, mint pedig a gáz árán keresztül. Mellette további termékeket látunk, aminek a beszerzése nagyon nehézkes, és a távol-keleti konténerárak azok nem, hogy szelidültek volna, hanem szinte élethalál harc folyik minden hajótérért és konténerért, és az árak továbbra is 10 000 dollár fölötti szinteken vannak. Úgyhogy én most már nem nagyon jósolok, mi azt gondolom, hogy eddig is jól tudtunk alkalmazkodni ehhez a helyzethez. Az, hogy magasabb árukészlettel és európai gyártással rendelkezünk, ez a versenytársakhoz képest előnyt jelent. A partnereink felé az ellátás biztonsága részünkről az magasabb szintű, mint a piacon ma megszokott. De nyilvánvalóan ez a környezet napról napra újabb kihívás elé állít minket is, amit eddig jól vettünk.
Nagyon érdekes számomra, hogy erre az évre 15,1 millió eurós teljes éves adózott profitot prognosztizálnak, viszont már az év első 9 hónapjában ebből 14 millió euró összejött. Marad a prognózis?
Jelenleg nem vizsgáljuk felül a prognózist, olyan közel van már az év vége, hogy ennek különösebb értelmét én nem látom. Ami miatt inkább óvatosak vagyunk, és hagyjuk az eredeti prognózist, annak a másik oka az árfolyamok. Tehát a harmadik negyedéves eredményünkben az 50%-os EBITDA növekedéshez képest, ugye az adózott eredmény az 92%-kal, vagy az adózás előtti eredmény közel 80%-kal nőtt. A különbséget a kettő között értelemszerűen az árfolyam hatások adják, ami nekünk pozitív volt, tehát a közép-kelet-európai devizák viselkedése az euróhoz képest, a dollár viselkedése az euróhoz képest az abszolút eredményt termelt nekünk a harmadik negyedévben. Viszont, hogy a negyedik negyedévben mi történik, hogyan fognak reagálni ebbe a nagyon, hogy mondjam, érzékeny inflációs környezetben, meg árfolyam környezetben a devizák, ezt nem tudjuk. Úgyhogy ezért azt mondom, hogy ha változatlan devizakörnyezetre számítunk, akkor igen, reálisan az utolsó negyed évben jelentős profitot kellett tennünk az asztalra, de inkább maradunk óvatosak, és azt mondjuk, hogy majd nyugtával dicsérjük a napot.
Hát az biztos, hogy mondjuk a kamatemelést elkezdték bőven a kelet-közép-európai bankok, ebben kivált kép egyébként a Magyar Jegybank halad az élen, de hát a lengyelek is nagyon-nagyon szigorítottak. Osztalékfizetési politikában várható-e változás?
Szeretnénk tartani az eredetileg meghirdetett osztalékfizetési politikát, és azt gondolom, ez egy stabil, kiszámítható, 3 évre előre kalkulálható osztalékszint, ami valóban a megemelkedett árfolyamhoz képest már nem olyan magas, mint amikor meghirdettük, akkor még azért ez egy jóval nagyobb hozamarányt jelentett. Viszont a részvényeseinket mi elsősorban a vállalat növekedési sztorián keresztül szeretnénk úgymond boldoggá tenni, nem az osztalék politikával, és hiszünk abba, hogy az a dinamikus növekedés, amit megkezdtünk 2020-ban, az a következő években is folytatódhat, és akkor azt gondolom, hogy azok a pénzek, amelyek jelenleg rendelkezésünkre állnak, azok esetleges akvizícióra, újabb zöldmezős beruházásokra abszolút szükségesek lesznek, viszont ez értéknövelő befektetés lehet.
Az esetleges további vállalatfelvásárlások azok jobbára építőipariak lehetnek, vagy mondjuk a másik területen, az egészségiparban is előfordulhat ilyen?
Mindkét területet vizsgáljuk, többségében azért a építőiparon belül is a szigetelő anyag vagy a szigetelő rendszerekhez kapcsolódó termékek vannak, de egészségipari célpontunk is van. Ezek még nincsenek olyan fázisban, hogy akár jelentési kötelezettségünk, akár hogy mondjam, konkrét megállapodás született volna, de én azt gondolom 2022-ben legalább egy, de lehet, hogy akár több akvizíciót is sikerrel zárni fogunk tudni.
Tibor Dávidot hallották, a Masterplast elnökét, az elmúlt pár percben. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
Köszönöm szépen, további szép napot kívánok.
Ez még mindig a prémium kategória.